Henry Szleszár, a késleltetett gyilkosság. Miniatűr rádiókrimi. Fordította Göbölyös Anna.
Mit szól ehhez a pokoli hőséghez?
Valóban nagyon füllett az idő. Tudja, itt a 10. emeleten közös megegyezéssel nem használjuk a légkondit.
Zavarná egy kicsit, jobban kinyitom az ablakot?
Nem zavar. Csak tessék.
Mindjárt jó. Kis szellő is fújdogál.
Iszik valamit?
Kis vodkát sok tonikkal. Szívesen segítek, Mr. Harper.
Ugyan, nem annyira zavar az állapotom. Lassan, de azért tudok járni. Csak lassan megy. A többi újságíró kollégája mindig sok vodkát kért. Kevés tonikkal.
Én nem. Gondolom, unja már. Sokszor elmondta a sztoriát a kollégáknak. Csirió. És nagyon hálás vagyok, amiért időt szán nekem és a Morningstar olvasóinak.
Miért nem? Csirió. Hogy sokszor elmondtam? Mindjárt a rablást követően még nagy volt a felhajtás. A per idején is sok firkászt izgatott az ügy. De mihelyt megvolt az ítélet, és Nellit lesittelték, úgy tűnik, az ügyet elfelejtették.
Én nem az ügyről, hanem az ügy emberi vonatkozásairól szeretnék írni. Megérti, ugye?
Pontosan.
Megkérdezhetem, hány éves Mr. Harper?
50. Talán fiatalabbnak látszanék, ha nem jön közbe ez az ügy. Ne nézzen szánakozva. Tegye a dolgát, és kérdezzen.
Nos, hogyan került ahhoz a gyémánt kereskedéshez, és mikor?
Körülbelül 2 hónap alatt történtek előtt. Kezdtem dolgozni Mr. Patchmannél. És noha jártas vagyok a gyémánt szakmában, el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen eset megtörténhet. Hát megtörténhet. Patchman nagyon kedves öreg úr volt. Az üzlet forgalma kicsi. Abban az épületben, ahol a gyémántokkal foglalkoztunk, még volt vagy 50 első osztályú gyémánt kereskedés. Mindegyik nagyobb, mint az öreg úré. Gondolom, Nelly éppen ezért választotta ki a Patchman céget, mert úgy satszolta, hogy az öregembert könnyű lesz kirabolni.
Kezdetben jól satszolt, nem?
De, jól satszolt. Nos, mondom, 2 hónapja dolgoztam már Patchmannél. Én bonyolítottam az adásvételek nagyobb részét. Az öreg úr inkább a becsléssel foglalkozott. Ez így pont megfelelt nekünk. Patchman már 66 éves volt. Általában heti 2-3 alkalommal járt be, és azon a napon sem volt az üzletben, amikor Nelly akcióba lépett.
Milyen nap volt?
Kedd. Kedd reggel. Nagyon maradandó emlékű kedd reggel. Nincs kérdés?
Nem akarom megzavarni, folytassa.
Nos, ezen a kedd reggelen épp elküldtem Ruthie-t, a titkárnőnket, kávéért. Egyedül maradtam. Akkor belépett egy sportzakós ifjú, vagy fickó. A zakója színe meglehetősen feltűnő volt, de hát nem makadtam fenn rajta. A mi klienseink hordanak ilyesféle öltözéket. Volt köztük olyan is, aki rongyokban járt, sőt, toprongyban. Közben a zsebében dollárezreket érő gyémántok lapultak.
És ilyenkor a gyémántok a mérvadók, igaz?
Persze. Szóval bejön a fickó, és attól lettem én igazán ideges. Vagy nyugtalan. Amikor dadogva előadta, hogy vásárolni szeretne követ. Érti? Nem eladni, vásárolni. Nagy nehezen kivettem a dadogásából, hogy valami eljegyzési gyűrűbe kéne neki néhány smaragd, hogy befoglaltathassa. Elővettem egy tálcát kövekkel. A pultra tettem, a vészcsengő közelébe. És egyből kitaláltam, mit akarok. Mert egyből elővette a fegyverét.
Mégis... mi volt az ön szándéka, Mr. Harper?
Semmi, semmi. Az igazat megvallva sokkal jobban féltem. Semhogy megpróbálják vitatkozni, riasztgatni. Végeredményben ez nem az én balhém volt, nem az én ügyem volt, Pecsmen minden követ biztosított. Mit használ, ha hagyom magam lelövetni? Nem csináltam semmit. Végignéztem, ahogy összeszedte a tálcáról a gyémántokat. Köveket. Besöpörte. Aztán rám parancsolt, vegyem elő a többit is a fiókokból. Kivettem. Amikor a második tálcát oda nyújtottam neki, annyira remegett a kezem, hogy az egész leborult a földre.
Leborultak a kövek, és... maga akkor?
Semmi! Lehajoltam, hogy összeszedjem a sok szétgurult követ. A kezem véletlenségből hozzáért a riasztó csengőhöz, mire a fickó azonnal rám lőtt. Ő biztosan azt hitte, hogy át akarom rázni.
Folytassa.
Hát, ami ezután történt, arra nem nagyon emlékszem. Mire is... még hallottam, hogy Nelly becsapja maga után az ajtót, ahogy menekült, de aztán elvesztettem az eszméletemet. És csak a mentőjárgányban tértem magamhoz. Azt is néhány másodpercre. Homályosan még... talán, hogy toltak a kórház hosszú folyosóján, de erre nem esküszöm. A műtőben viszont még láttam a mennyezeti lámpákat, mert hogy rögtön oda vittek. Igen, aztán sötét.
Mikor jött be újra a fény?
3 óra múlva. Amikor magamhoz tértem az altatásból, a fény tele volt zsarukkal. Tőlük tudtam meg, hogy Nellit mindjárt elkapták, ahogy kilépett az épületből. A rendőröket meg az előzmények érdekelték sokkal inkább, mint az én műtéti állapotom. Kér még inni?
Ne fáradjon. Hogy is csípték el a fiút?
Könnyűszerrel. A fiú nem tudta, hogy nálunk a 47. utcában, ahol a gyémántosok dolgoznak, minden épületnek csak egy kibejárata van. Ezen a csiki-csukin akadt fenn. Ez történt azon az ominózus kedden. Másnap következett a doktorkák meglepetése. A sebészeim csak másnap merték bevallani, hogy a testemben maradt Nelly golyója, mivel hogy nem tudták kipiszkálni. A lövedék a mellkasba fúródott, áthatolt a szívem és a tüdőm között, és olyan helyen akadt fenn, ahonnét már nem is lehet kiszedni. Hogy ki ne juggatnának valami életfontosságú szervet. Ettől már kiakadtam. És következtek az anatómiai leckék, röntgenfelvételek, ultrahang, a szokásos orvosi körítés. Mindennek a lényege, hogy a golyó ott benn egy szép napon kimoccan a helyéből, és megöl.
És ezt tudományosan adták be magának?
Ahogy mondja, nagy tudományos körítéssel.
Még javában lábadoztam a kórházban, amikor Nellyt fegyveres rablás, emberülési kísérlet vádjával bíróság elé állították.
Belőlem meg kriminalisztikai és anatómiai sztár lett. Jöttek a nagyképű specialisták, nézegették a röntgenképeimet a golyócskával. Jöttek a riporterek, a maga nagypofájú kollégái, és arról faggattak, milyen érzés állandó halálos fenyegetettségben éldegélni. Aztán mindennek a tetejébe elhozták Nellyt, hogy azonosítsam a személyét. Nem volt kúszt felismerni, mint tettest. Mire a per elkezdődött, a kórházból haza expediáltak, miért is ne? Hát úgyse tudtak már velem mit kezdeni.
Ilyenkor adnak a gyógyult emberhez használati utasítást, nem?
Persze. Tiszta blöff az egész. Az ember lelkére kötik, legyen óvatos, kímélje magát, biztosítson nyugodt életkörülményeket, a munkáját csökkentse minimumra, nyugi, 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 és minél nyugisabb a nyugi, annál nagyobb az esély a túlélésre. Na persze. Amíg a golyó meg nem mozdul, és le nem győz végleg. Közben lutri az egész. Egy hét, egy hónap, egy év. Valójában élő halott vagyok. Ennyit az eset emberi vonatkozásairól. Írja is meg! Következett az államügyész. Hogy tanúskodnék-e a tárgyaláson? Hát persze, hogy tanúskodnék. Azt akartam, hogy Nellyt elítéljék, és a golyójával a testemben. Tutira vettem, mondja el is ítélik. Micsoda nagy nap volt. Amíg élek, nem felejtem el. A tárgyalóterem fele megtelt a Nelly familiával. Tudja, Nelly egy nagy klán sarja volt. A családtagok mind sokan vannak, összetartanak, lojálisak egymás iránt. Úgy sírtak, jaj, veszékeltek, mint a temetésen lettek volna. Végül olyan lármát csaptak, hogy a bíró kénytelen volt kiürítetni a tervet. A védőügyvéd zengette a hangját. Arra játszott, hogy Nelly még fiatal korú. Aztán jöttem én a tanúvallomásommal, és pár perc alatt vége lett. Az ügy eldőlt. Hát ismeri az ítéletet. 30 év. Nelly 30 kemény évet kapott. Végtére is gyilkos volt. Megúszta a villamos széket, amit jócskán megérdemelt volna, csak hogy az igazságszolgáltatás macerás. Én ugyebár éltem, még csak nem is voltam maga tehetetlen. Ezért nem ültették villamos székbe.
Egyelőre. Átmenetileg.
Ez érdekes. Fejtse ki bővebben, Mr. Harper. Mit ért azon, hogy átmenetileg?
Hát az, hogy Nelly nem úszhatja meg 30 évvel. Ha történetesen nincs bennem a golyója, letölti a büntetést. Vagy a büntetés egy részét. Talán még föltételesen szabadlábra is helyezik, mielőtt megvénülne a sitten. Csak hogy itt van bennem a golyócska. És egy szép napon megmozdul. A halálomat okozza, és azon a szép napon Nellyt gyilkosnak fogják tekinteni. Mondom, most ott ül a sitten, de ha megmozdul a golyócska, akkor már gyilkosságért kell felelnie, és neki is lőttek.
Olyan ez az egész. Olyan az egész, mint valami különös rejtvény. Két ember, egy láthatatlan pókfonáló lók.
Magának rejtvény, riporterkép. De nekem vigasztalás, elégtétel. Nem nagy elégtétel, de valami. Amikor üt az én végső órám, akkor Nellynek is lőttek. Neki is vége. Ha én meghalok, akkor Nelly is utánam hal. Csak kis késéssel.
Ettől még nem tör ki örömújongásba az ember, de hát az én helyzetemben kevesebbel is be kell érni.
Na, tessék. Sokat fecsegtem, és közben már be is alkonyodott. Még mindig füllett az idő.
Hát szó, ami szó. Elég különös történet a magáé, Mr. Harper. Kutyaszorítóban van, nagyon sajnálom. Már meg kell adni, Frank Nelly helyzete talán még keservesebb.
Frank Nelly? Azt hiszi, törődöm vele. Egy francot.
Nagyon-nagyon sajnálom, Mr. Harper.
Hát, sajnálhat is. Mit csinál?
Megoldom a rejtvényét, Mr. Harper.
Mit akar? Mit csinál?
Csak kilököm magát az ablakon. Tudja, nem vagyok újságíró. Én Nelly fivére vagyok.
Hogy? Mi? Könyörgök.
Hát persze. Tudja, a golyó már nem érdekes. A 10 emelet megteszi a magáét. Ha, indulás!
Ne! Ne! Ne!
Nagyon-nagyon sajnálom, Mr. Harper.
Elhangzott Henry Szleszár, a késleltetett gyilkosság, miniatűr rádiókrimi, fordította Göbölyös Anna. A szereplők Joe Harper, Balkai Géza, az újságíró Hollósi Frigyes. Technikai munkatársak Kakó Gyula és Baska Gabi. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.